Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből, az 55. fejezet első versétől kezdődően a következőképpen. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér halatokat. Figyeljetek rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek között. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a nagy német költő Rilke egy ideig Párizsban élt. Az egyetem felé, ahova nap mint nap igyekezett, egy zsúfolt úton kellett mennie, és ezen a zsúfolt úton minden egyes nap találkozott a sarkon egy koldus asszonnyal, aki ült magába roskadva az út szélén, fel sem nézett, csak a markát tartotta felfele, annak reményében, hogy valaki megszánja azon a napon. Rilkének volt egy csinos barátnője is, aki mindig adott ennek az asszonynak némi aprót, de a költő sohasem. Egy napon aztán ez a barátnő szóvá tette, hogy miért nem adakozik, és miért nem szánja meg ezt a szerencsétlen asszonyt. Mire a költő azt mondta, hogy a szívének kellene adnunk valamit, nem pedig a kezének. Egy nap aztán Rilke a találkozóra egy rózsával érkezett, de nagy meglepetése nem a barátnőjének nyújtotta át, hanem a koldus asszony kezébe tette. És a csoda megtörtént, a koldusasszony felnézett, ránézett a költőre, aztán felegyenesedett, megfogta a költő kezét és megcsókolta azt, majd pedig a rózsát a melléhez szorítva elment arról a helyről, ahol sokáig kiforgott. Egy hétig aztán senki nem látta ezt az asszonyt, és tanakodott is a költő és a barátnője, hogy vajon mi történhetett vele. Kérdezgették is, hogy miből élhetett, mire a költő csak ennyit mondott, a rózsából. Kedves testvéreim, olyan világban élünk, amely nap mint nap azt sugalmazza nekünk, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy boldogok legyünk. Ennek érdekében időt és fáradtságot nem kímélve dolgozzunk, küzdjünk, szerezzünk, legyen meg mindenünk, ami kell az élethez és a boldogsághoz. És milyen nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, akiknek mindenük megvan, nincsenek anyagi gondjaik, luxus körülmények között élnek, és mégis szomorúságot látunk az arcukon, mert hiányzik valami az életünkből. Ez a valami, amit mi úgy hívunk, hogy élő víz. Az a valami hiányzik az emberek lelkéből, amit csak az Isten igéje, az Isten szeretete tud betölteni. Ézsaiás prófétát, az Ószövetség nagy prófétáját úgy is hívjuk, hogy az Ószövetség evangélistája. Mert ez a próféta arra hivatott először is, hogy az Istentől elpártolt népet Isten ítéletére emlékeztesse, aztán amikor az ítélet, a fogság és a leigázás következtében megtörtént az ő életükben, onnantól kezdve az lett a feladata, hogy vigasztaljon, ébreszten, bátorítson és hívogasson. Így van ez a mai ige részletben is kiemelve, hiszen rögtön az elején azt olvassuk, hogy Ézsaiás így szól a néphez, hogy jöjjetek vízért, ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Ez a jöjjetek szó nagyon sokszor szerepel a Szentírásban, mintha az Isten tudná, hogy az ember nélküle nem lehet boldog és nem tud boldogulni. A nép tehát olyan helyzetben van, a kortörténetből ezt tudjuk, többször elmondtuk már innen is, hiszen ha a testvérek megfigyelték, nagyon sokszor beszélünk Ézsaiás könyvéről. Ez a nép elkeseredett azért, mert úgy érezték, hogy nem érdemlik meg a szenvedést, nem érdemlik meg a nélkülözést, nem érdemlik meg az Isten nélküliséget. Ezért aztán a próféta bátorítja mégis őket arra, hogy merjenek az Istenhez menni, merjenek az Istenhez kiáltani. És emlékezzünk csak arra, hogy Jézus is hogyan hívogatta az övéit, jöjjön én hozzám mindenki, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és én megelégítem, vagy jöjjetek mindnyájan hozzám, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, mert én megnyugvást adok nektek. Az Isten újra meg újra hívja az ő elfáradt vagy kétségbeesett gyermekét. Azért hívja, mert szeretne neki adni, mégpedig úgy adni, hogy azért semmit cserébe nem kell nekünk nyújtani. No, nem anyagi dolgokra gondolok, mert ugyanakkor nekünk is kell hajlandóságot mutatni arra, hogy az Isten elé megállva fogadjuk az ő igéjét, az ő szeretetét. Hogy miért éppen a tejet és a bort emeli ki itt a próféta, arra talán következtethetünk, hiszen a tej, ahogy mondták régen, életerő és egészség. És egy olyan világban, ahol egyre többet hallunk arról, hogy ami eddig egészségesnek volt betudva, például a tej is, most egyre többen azt mondják, hogy a tej az mégsem olyan egészséges, mert esetleg olyasmit is növeszt a szervezetben, ami nem odavaló. Minden esetre a tej az egy szükségszerű tápérték. Amikor egy gyermek megszületik ebbe a világba, akkor kicsiny és esetlen és gyenge, és gondozásra van szüksége. Ezért aztán nem kemény ételeket adunk neki rögtön, hiszen még rágni sem tud, hanem a tejjel, méghozzá az anya tejjel táplálja az ember. Péter apostol ezt a hasonlatot úgy építi bele az ő prédikációjába, hogy a tej az egy olyan táplálék, ami könnyen emészthető, és azok, akik a hitben gyengék és fiatalok, azoknak az ige jelenti ezt a tejet. Ugye azt olvassuk az egyik levelében, hogy mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, és azon növekedjetek az üdvösségre. Mert ahogyan a tej táplálja a fiatal testet, úgy az ige is táplálja az emberben éppen hogy megszülető hitet. Szükségünk van arra, hogy rászoktassuk magunkat arra, hogy akarunk az Istennel élni, akarunk vele közösségben élni és lenni. És hogyha ez a kitartás és ez az öröm megvan bennünk, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy a hitünk is nap mint nap erősödni fog és fejlődni fog. A másik ilyen tápláló ital, ugye a bor, amivel szintén sokszor találkozunk a Szentírásban, gondoljunk csak arra, amikor az irgalmas samáriai példázatát elmondja Jézus, akkor ott kiemeli, hogy ez a samaritánus lehajolva a porhóját emberhez bort és olajat öntött a sebébe, hogy ezáltal megmentse az ő életét. És aztán, amikor az első pünköstkor az Isten szent lelke megérkezik ebbe a világba, akkor azt olvassuk, hogy A bennem avatottak csak szemlélték az eseményt, és úgy érzékelték, mintha azok, akik a lelket megkapták volna, olyanok voltak, mint valami bortól mámorosodtak volna meg. Ugye édes bortól részegedtek meg, olvassuk a Szentírásban. És való igaz, hogy akiket az Isten lelke megérint, az érezhet egy ilyen eufórikus hangulatot, érezhet egy ilyen kitörő örömöt, érezheti azt, hogy átjárja az életét, a szívét, a lelkét, az igének a formáló ereje, és valóban mindent más színben kezdünk látni. Az Isten tehát hív mindannyiunkat arra, hogy keressük az élet vizét, keressük az igének a tiszta tejét. Mert azt mondja itt Ézsaiás, hogy ha rám hallgattok, mármint Istenre hallgattok, akkor élni fogtok. Isten arra hívott el bennünket, mindannyiunkat, hogy életünk legyen, hogy boldogok legyünk, még akkor is, hogyha az élet hoz olyan eseményeket, amelyek elszomorítanak bennünket, mert van mindannyiunk életében kereszt. Isten azt akarja, hogy olyan életünk legyen, amit ő megálmodott nekünk. És ennek jeléül és ennek fényében megkötötte velünk azt a szövetséget, amely azoké, akik hisznek Krisztusban. Hiszen Jézus Krisztuson keresztül mi arra kaptunk meghívást, hogy örök életünk legyen. Arra kaptunk meghívást, hogy új életet éljünk, és arra kaptunk elhívást és meghívást, hogy az ő munkálkodó szeretetének munkatársai, részesei lehessünk. Mert való igaz, hogy az Isten hívása hangzik, a kérdés csak az, hogy engedelmeskedünk-e ennek a hívásnak, és akarjuk-e a mi életünket, a mi megváltozott életünket mások szolgálatába állítani azért, hogy az ő életük is megváltozzék, és más legyen. Azt mondják, hogy az egyetlen dolog, ami osztással szaporodik, az a szeretet. Krisztusban olyan szeretetet mutatott irántunk az Isten, ami megmagyarázhatatlan és felfoghatatlan, de hiszem azt, hogy ezzel a szeretettel mi is képesek vagyunk úgy szeretni, ahogyan Krisztus azt tanította nekünk, és ahogy elvárja az ő gyermekeitől. És hogyha ez a szeretet a miénk, és a hívást meghalljuk, akkor tudunk mi is úgy élni, nem a rózsából, hanem az ígéből, ahogy tette az a koldus asszony. Mert sokszor nem arra van szükségünk, hogy minden jóval ellássanak, hanem csak arra, hogy valaki emberszámba vegyen, valaki lehajoljon hozzánk, valaki megérintsen, vagy éppen meghallgasson minket. Ez a mai vasárnap tehát helyezze szívünkre azt a feladatot, hogy hallgassunk az Isten szavára, próbáljuk követni őt életünk minden napján, azért, hogy boldog életet élhessünk. Nem csak itt, a földi térben és időben, hanem majd egykor minden előre ment szerettünkkel is az örökké valóságban. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked, hogy te hívsz bennünket. Te látod, Urunk, azt, hogy kinek mire van szüksége éppen. Te látod azt, hogy kinek van szomorúság a szívében, mert éppen elbúcsúzott egy szerettétől, vagy kinek van öröm az életében, mert éppen új élettel ajándékoztad meg őket. Te látod, Urunk, mindannyiunk szívét, és te tudod igazán, hogy mire van szükségünk. Kérünk, adj nekünk nyitott fület és nyitott szívet, hogy valóban megértsük, hogy hova kell mennünk, mit kell tennünk, hogyan kell szólnunk, vagy éppen kit kell felkarolnunk. Kérünk téged, Urunk, továbbá arra is, hogy vigyázz szeretteinkre közelben és távolban, és vigyázz gyülekezetünk egészére, Urunk. Vigyázz ránk a nyáron, amikor majd nyaralni indulunk, és add, hogy ott is az Isten akarata szerint töltsük napjainkat, ahova éppen vezérelsz. és kérünk téged, Istenünk, mindenkor, hogy hallgass meg minket, fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig keressük ki az énekeskönyvünkből a 296-os számú énekünket, és énekeljük el annak az első versszakát, mivel keresztelőre kerül most sor gyülekezetünkben.